Köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon örülünk, hogy a forróság, meg a közelgő vihar, meg semmi nem tudta kedvészegni a megjelenteknek. Nem olyan egyszerű dolog nyáron ilyen klubot szervezni, pláne ilyen extrém időjárási viszonyok mellett. Úgyhogy köszönjük, és a reward, tehát az lesz a kompenzáció, hogy nagyon érdekes dolgokat fogok hallani. Biztos vagyok, Benedek nagyon fantasztikus szakmai múlttal rendelkezik, a jelene is az, és nagyon jó előadó. Úgyhogy Benedek, nem is fényezve tovább.
Hát én, kedves kollégáim, én mindenkit nagyon szeretettel látok itt, és őszintén nagyon értékelem, hogy eljöttetek, mert józan ember ebben az időben ki nem mozdul a házából. Nem mintha ezt akartam mondani, nem mintha az SK-i sokat érte volna ez a vád, hogy józanak. Néhány projekt nem indult volna be, hogyha azok lennének. Na most én végignéztem, és lehet, hogy ezért egy kicsit álmos vagyok, ami nagyszerű megemlékezést ezelőtt 3-4 évvel csináltatok, március 24-én a ITF-ben. Először úgy gondoltam, megnézem az Ervint, akinek nagy tisztelője vagyok. Aztán mondtam, megnézem a Győzőt, aki mindig olyan szórakoztató volt, meg hát az utódomat. De aztán végig mindenkit megnéztem, az összes videostreamet, úgyhogy azt vettem észre, hogy hajnali 3:30 van, egy órát tudik aludni. Na most én nem tudok olyan... Az Ervin annyira logikusan elemezte ki a múltunkat, múltatokat, brutálisan logikusan. A német Pál történelmien hű, afrólékos előadást adott a múltról, és hát a Győző, ugye, aki sajnos nincs köztünk, a maga sármos voltával a legszórakoztatóbbat. Na most én ezt egyiket se tudom adni, megpróbálom ezen pontok szögfelezőjénél valahol középült elhelyezni magam. Két dologra kérnélek benneteket. Egy, hogy mosolyogjatok. Ezt észrevettem, hogy már csak a mosolyon ismerem fel az arcokat. Aki nem mosolyog, valahogy a mosoly az, ami megmarad velünk. A másik meg az, hogy szeretném, ha lenne egy kérdés felelek részleg, utána egy 5-10 perc, hogyha ez... De most nem tudom, hogy a Tibor vagy az Ákos mennyi időt ad.
Bőven van.
De az nem túl jó. Tehát nekem... nekem a... Nekem még a könyveimet az egyik helyről másikra kell vinni, és még van dolgom, úgyhogy nem élek vissza türelmetekkel. De az én múltamból 45 perc után akármilyen meeting vagy tárgyalás már fölösleges. Úgyhogy akkor megpróbálom ezt tartani magam automatikusan. Szóval az én múltam azok közül, akiket itt részben megemlítettem, az nagyon rövid az SK-nél. Úgyhogy ezért meg kell bocsátanatok, hogy elmondjam, hogy előtte mi volt. Ugye én a számítástechnika bölcsőjénél ott voltam, amikor is az a döntés született, hogy a EMG program, az EMG nem tud megküzdeni vele belső politikai okok miatt, tőkehiány miatt, és a Központi Bizottságnak megingott a hite benne. Akit ez jobban érdekel, az nézem a Kázsmér Jánosnak az előadását, ugyancsak azt hiszem a Óbudai Egyetemen történt, ezt megtudhatja. Én voltam az a kifutó fiú a fiatalon, aki intézte a szédőző beszerelési padoknak a videótonos szállítását. Aztán én voltam az, aki a Siemens-szel azt bizonyos memóriafűzést hajtott, de szervezte meg, szerződte le, és ugye az ESZ programon belül a videóton kiharcolta a nyomtató vonalat, azt a Data Products licencet én bonyolítottam le, én fordítottam a honosításnál, akik kim voltak, és hát ez a hardware múltam volt meghatározva a videótonon belül. 76-77-ben kim voltam a kölni kereskedelmi kirendeltségen Baron Miklós mellett, aki a elektronikáért volt felelős titkár, kvázi gyakornok. Sokat tanultam, akkor írtam három tanulmányt, az egyik a szórakoztató elektronika, híradástechnika és a számítástechnika elkerülhetetlen konvergenciáról szólt, amikor Nyugat-Berlinben volt Európában, össze-vissza írt és mond, fél kilométer optikai kábel. Sajnos azt a külkeminisztériumnak beadtam, nincs meg ez a tanulmány. A apró piroska, aki a videótonnál akkor már vezető pozícióban volt, lehetővé tette, hogy amellett, mint gyakornok, én a videóton piaci szervezkedését is csináljam. A Neckermann rejzebűrónak a videóton adott 300 terminált, display terminált, akkor jött létre a vállalata. Videóton segített, tehát tudtam utazni lazán, tudtam tárgyalni a megbízásukból. Na most utána én visszakerültem a videóton kooperációs osztályára. Itt a Siemens dolgok mentek tovább, és közben a videóton a Saab-bal létrehozott egy megállapodást, ami egy kicsit az erőt egyfajta pénzügyi alkalmazását eredményezte. A Ljubljanka banknak el is adták, és egy bécsi banknak. Ennek révén ugye mindenki előtt, aki már túl van az 50-en, ismeretes volt az akkori gazdasági irányításnak a rövid látása, hogy belekényszerítették a szaldó őrzése miatt, ugye a dollár szaldó őrzése miatt visszavásárlásokba azokat, akiktől különböző számítástechnikai cégek vettek licencet. Na most persze ez egy elég rövid látó dolog volt, mert az okos németek 20-25%-kal megemelték amúgy elképzelt árukat, és vállalták a kötelezettséget. Ez olyan nevetséges dolgokban tükröződött aztán később, hogy egyszer a Control Data, akinek egyébként szállítottunk merevlemezes support vázat, 3D-s alumínium váz, akkor még komoly dolgokra építették a diszkmeg hajtókat. Egyszer fölhívott a bécsi iroda vezetője, hogy nem kellene nekünk bolgár diszkek. Mondom, ne haragudj át. Nálunk az járja, hogy minden egyes ilyen cserélhető és lemez 5-5 megavolt, vagy nem, 2,5 megavolt. A Fehérváron azt mondták, hogy jó volna a bolgárok mindegyikhez csomagolnának egy szerelőt. Azt mondja a Pricko, hogy de én ingyen adnám. Szóval ide eredményezett a visszavásárlás. Ez egy bolgár példa volt, általános volt, úgy látszik. Na most, én utána kikerültem a londoni kereskedelmi kirendeltségre. A minisztérium úgy látszik értékelte a munkámat, mert mondták, hogy kimehetsz Németországba is, de a Horgosnak a násza, ha levizsgázik középfokúra, ha ő volt a KGM minisztere, ha a násza levizsgázik középfokúra, akkor ő fog kimenni. De mondták, hogy majd Tókióba esetleg, vagy Londonba. Gondoltam, hogy ez egy ilyen mellébeszélés. Kikerültem Londonba. Ott olyan szerencsém volt, hogy akkor indult a mikroszámítógép vonal, és itt ez a svéd ügy, az egy komoly visszavásárlás volt. Nem a Saab vásárolt vissza, hanem egy svéd cég, a Luxor. És a BRG Magnum mechanikákat szállított. Senki nem tudott eladni Magyarországon Magnum mechanikát, volt egy külön osztály. Csapatom ezt megszerezte. És mit ad Isten? A Magnum mechanika elég jelentős export volt. Azt mondja nekem a BRG-nél a Jánosi Marce, hogy milyen kár, hogy ez nem számítástechnikai termék. Megint visszautalok arra, hogy emlékeztek rá, akik vezettek, hogy volt termelési adó engedmény számítástechnikai termékek exportja után. Ha mondom, hát dehogy nem, hát ez adattároló. Azt mondják, hogy adattároló? Ha mondom, hát a sztereó az a két csatornás adattároló, a mono meg az egy csatornás. Utána lehet nézni. A külgyminisztérium ezt így elfogadta. Azt hiszem, most már a bűnöm elévült, úgyhogy őszintén elmond. Az élet iróniája, hogy egyszer csak a Jánosi Merce azt mondja, hogy ezeknek az oroszoknak nincs adatgyűjtőjük. Hát majd én összefűzöm, kell egy formáter hozzá, hogy ez mondjuk számítógépesen jó nézzen ki, ez az analóg dolog. És hát vették a szovjetek. Kettő. Egyszer csak a száb elhatározza, hogy csinál egy Extended Basic alapú kis játékszámítógépet, ABC-nek hívták. Én még szórakáztam vele, Londonban. És mit használtak tárolónak? A BRG Magnóját. Szóval hazudtam én a külkereskedelmi minisztériumnak, vagy nem hazudtam, és itt a ilyen kérdés. Na, és ez a gondolatsor egyébként az egyik legjobb barátomat, a Jánosi Marcelt, aki szintén már 2 éve nincs köztünk, azt hiszem augusztus 11-én halt meg, ő tervezette az a gondolat, ahhoz a gondolathoz, amit ő egyébként, ugye a találmányát MCD-nek hívta, Magnetic Cassette Drive. Sajnos elfelejtettem, itt van adácson, a birtokon, el akartam hozni azt a 3 inches floppy diszket, amit a Marcel még a saját kezével faragott ki. Na most ennek kapcsán sajnos nem a Videotonhoz vitte, az RT-hez, sajnos én Angliában voltam, indirekt tudtam ráhatni, viszont lehetőséget nyitott számomra, hogy olyan emberekkel találkoztam, mint Clive Sinclair, aki még akkor nem volt Sir Clive Sinclair, aki ismeri a spektrumot, tudja, hogy milyen adattároló volt hozzá. Én azt is tudom, hogy a Westwood, a mérnök embere, sírva adta vissza a drive-ot, hogy ez túl jó nekünk ezzel, és szinte könnyezett. De nem fért bele abba a buta keretbe, ami egyébként a Clive Sinclairre jellemző volt, hogy zseniális dolgai voltak, de mindig olcsó megvalósításai. Vagy a Chris Curry, aki ismeri a brit piacot, a BBC nagyon támogatta a felhasználást, Herman Heuser, Chris Curry, ezekkel találkoznak. És hát kaptam alkalmazási feladatot is, mert a tanácsos megszervezte abba a politikai érába, amikor ugye ez a brezsnyevi végső küzdelme volt ennek a rendszernek, különösen a Szovjetunióban, és a két tábor nagyon nem beszélgetett egymással, akkor Magyarország és Nagy-Británia volt az a csatorna, ahol valahogy kultúrmódon folytak ezek a tapogatózások. Akkor volt itt, erre biztos mindenki emlékszik, a Margaret Thatcher, és hát akkor volt egy sikeres Magyar Napok, és akkor először elkezdtem ezen a Marcel Féle dolgon szervezni az adatbázist, de aztán egy szép peremes gépet kapott a kirendeltség, és azon tudtam szervezni. És amikor visszajöttem, hát az is úgy volt, hogy egy nyomtató gyártó megkereste a Metrimpex-et, és egyszerűen nem értettek, hogy mit akarnak. Bejött hozzám majdnem sírva megint, hogy hát egyszerűen ő vinni akarnak technológiát, és nem értik. Bérmunkáról beszéltek meg, mit tudom én miről. Hát rossz helyre ment. És hát így jött létre a Walton számítástechnikai vállalat, ami első brit-magyar vegyes vállalat volt a második világháború után, és hát örömmel hallottam egyébként, mikor a Rekognita 25 éve volt, hogy az a vállalat is létezik, bár messze nem lehetek annyira büszke, mint a Rekognita. Szóval ez volt a Recognita, illetve hát a SK előtt. És akkor SK, a SK-jóval nekem volt kapcsolatom, ezt a nyomtatót eladtuk az a kis csapattal Indiába, a Prestartsos India, meg a Madhya Pradesh State-nek volt egy ilyen közös projektje Bhopalba, és hát mi a japánokat vertük meg. Nem azért, mert jobbak vagyunk, nem azért, mert olcsóbbak vagyunk, csak akkor még olyan autark rendszer volt az India gazdaságban, hogy nevetséges, és mi olyan kis darab számokkal megcsináltuk, szétszettük, szerelvényeként adtuk el, és aztán gyártották. Na és ezután én valahogy többször hívtak ilyen-olyan előadásokra, mivel az alapképzettségem közgazdász, üzemgazdász, közgazdász. A műegyetemre jártam 2 évig, de aztán a végén én a havasféle számoknál szereztem folyamatszervezői oklevelet. Azoktól egyébként, akik legelőször jöttek vissza Frankfurtból egy kontrolldéta képzés, a számok, vagy számok vette a licencet. Na most így ám, egyszer egy kereskedelmi kamerára is már eljutottam az SK-hoz, hosszúra sikerült bevezetés után. Kim voltam egy ilyen magyar kereskedelmi kamara körúton Kanadába, ahol dr. Nárai Zsolt és dr. Dömölki Bálint is kim volt. Én akkor már ezt a brit-magyar vállalatot vezettem, egy igazgató tanácsal, amiből brit volt benne, hát ismeritek ezeket, a Gantner Jancsi volt benne, meg a Barát Csaba volt benne a Videotontól, a igazgató tanácsban, én mint ügyvezető, vagy igen, ügyvezető igazgató vezettem. Addigra rájöttem, hogy a Matrix nyomtatónak nem sok múltja van, vagy jövője van, és megszereztem a Novel kizárólagos forgalmazását olyanoktól, mint a Széles Gábor, a Mikroszisztem, a Control, ezek versenyeztek, és a LMG-nek eladtuk az első rendszerünket, de hát emlékeztek, hogy milyen nevetségesen magas árak voltak, és akkor Videoton is beszállt, de nagyon nem úgy, ahogy kellett volna, hanem az öregtől, ez az öreg az angol beruházó, néhány emberrel összedobta a Tajvanból vásárolt cuccot, a Videoton meg megvette, ahelyett, hogy azt csinálta volna, amit a brit csinált, plusz akkor halt meg a pap János, vagy pap István János, és kialakult egy pozíció küzdelem, amiben egy kicsit a Gantner Jancsi is úgy gondolta, hogy benne van, a Dapropiru is úgy gondolta, és úgy gondolták, hogy a alternatívák lehetnek a Kázsmér Jánossal szembe. Hát ez mondjuk nevetséges volt. Nekem viszont leesett a 20 fillér, hogy a angol tulajdonos 20-30-szor annyit csinál a Videoton közvetlen üzleten, mint amit mi valaha ugyan első évtől kezdve gazdaságosak, nyereségesek voltunk. Ez akkor történt, ami nekem nagyon nem tetszett, amikor egy ilyen körút után a Nárai behívott, és azt mondta, hogy akarsz-e a külkereskedelmi témákkal foglalkozni nálunk. Azt mondtam, igen. Mindjárt emlékeztek arra csúnya politikai indítatású, és nem tudom, kinek volt az jó, ami nagyon sok SK is tönkretett. Ugye, többek között Nárai, nem beszélve róla, hogy a német Pali mit fizetett ezért. Akkor nem volt jó híra az SK-nak. És én átjöttem. Hát mindenki kísérlet azt mondja, meg vagy őrülve. De nem telett sok időbe, hogy észrevegyem, hogy rengeteg gyémánt van itt. Azt kell mondanom, túl sok. És kevés volt, aki csiszolja. Na most a leginkább csiszolni vágyó gyémánt a képfeldolgozás területén volt. Az én felfogásom szerint. És ne érezze senki úgy, hogy aki itt volt a hardware laborból, vagy aki az Artificial Intelligence részen az Emprologba volt, vagy később a Multilogicba, ugye, hogy én azt a szakmát lenézem, csak az relatíve a világpiacon már egy kicsit le volt maradva. És az SKI-ba a bőség zavara okozta a gondot. Tehát több csapás volt, de egyik sem volt olyan, hogy egy tisztást írtott volna ki, ugye, amin aztán ment volna előre. Ilyennek látszott a képfeldolgozáson belül is az OCR. Na most, ehhez hozzá kell tenni, hogy nem csak a piac akkor jött föl, nem csak a technikai eredmények akkor voltak, ott voltak erősek, hanem egy elképesztően koherens fejlesztői csapat volt, egy olyan vezetéssel, ami annyira szerény, de ugyanakkor annyira határozott volt, hogy én olyat nem láttam, sem a BRG-nél, ahol rálátásom volt Kecskemértől kezdve egész az egész témára, a videótont is eléggé láttam. Úgyhogy gyakorlatilag leesett a 20 fél, hogy ezzel érdemes foglalkozni az SKI-nak. Na most minden támogatást megkaptam. Egy kicsit zavaró volt ez a bennünk meglévő kisítőségből származó túllihegés. Hogy még mielőtt mi elértünk valamit, a képességeinkre vagyunk büszkék. Na most, de ezt pont az Emőke meg az István nagyon szerény, nagyon szolid gondolkodása visszanyomta. Most gondolok én itt arra a szintre, mint egyik igazgatóhelyettes én voltam. Na most, még nem volt késő, de már egy kicsit késő volt, mert az Artaker cég már forgalmazási jogot kapott eszméletlen jutalékokért, a semmiért meg kell mondanom, 16-25%, aki valaha is forgalmazott szoftver tudja, hogy ez mennyire extrém, főleg, hogy Bécsbe, a főpiac, ugye Németország volt, Skandinávia volt, Anglia nem nagyon, mert ott mások jelen voltak, kicsit Franciaország, semmit nem csináltak. Na most, ha csináltak volna, akkor is ez egy költségnövelő tényező lett volna. Tehát az első feladat nyilvánvaló volt, hogy valahogy kirúgni őket, udvariasan. Most ez nehezebbnek bizonyult, mert elmentem a Bécsbe, és rájöttem, hogy ez a külön számlára megy. Aztán láttam dr. Artakernek a titkárnőjét, és félre tehetetlen gyanú támadt, hogy ez a hölgynek a életstílusának a megfinanszírozására megy. Na most én az Artakert nem hibáztatom ezért, mert fiatal koromból emlékszem, hogy az ilyen csinos és ilyen szép nőket mi bombázóknak szoktuk hívni. Úgyhogy ez még nehezebbé tette ezt, hogy ott rendet csinálunk, de sikerült, és aztán közvetlenül forgalmazókkal Makroton, páran ismerik, mert ugye végig kellett látogatni. Aztán voltak ezek a operációs rendszerre küzdelmek, hogy támogassuk-e ezt, mondjuk a Windows-t. Mert ugye mi, még én is, sose használtam, de a szédőző programgaming, még engem is megtanítottak assembler szintbe programozni. Hát én csak Fortranban, a műegyetemen, na az is az első program, egy binomiális egyenlet megoldó képlete 3,25 másodpercig tartott. Ma, akármelyik tínédzser, ha nem kap egy videostreamet ennyi idő alatt, szétveri az iPhone-ját. Szóval, itt tartottunk egy ódra gépen. Tehát gyakorlatilag ment, ez ugye DOS-ba lehetett. Memóriával kellett takarékoskodni, ugye óraidővel, mindenki DOS-ba gondolkozott. Hát ez a küzdelem, és nem tudom, hogy ki emlékszik a rekognitások közül. Mikor először elmentünk Frankfurtba, a rekognitának fizetett a Microsoft, hogy bemutatta a rekognita Windows verzióját. Két év múlva mi fizettünk már 10 000 márkát, hogy ott részt vehettünk. Szóval ezek nehéz küzdelmek voltak, és hát nagyon hamar látszott, hogy gazdasági változások vannak. Bennem a tulajdonos, aki nagyon őszinte ember volt, a brit tulajdonos az előző cégben, a Waltonban, bízott. Mikor mondtam, hogy el akarok jönni, a videótonosok még ágáltak. Ő azt mondta, ha akarsz, menni. Fölhívtam, hogy te figyelj, adókedvezmények vannak. Ezt egyébként a Ákos jobban kiemelte az ő előadásában, hogy 5 évig nem adóztunk. Azt mondja, figyelj, van 30 millió forint, azt mondja, nyugodtan költsd, mire akarod. Akkor ez nagy pénz. Azt mondja, figyelj, nem kell. Nem kell. 9 millió kell, hogy ne legyen kontrollja. 9 millió kellett az, hogy az adó nevetségesen kevés pénz adókedvezményt kapjunk. Hát akkor ez beindult, és hát és egy egyre erősebb csapat alakult ki e körül a MAG körül, és hát a német piacon erősek voltunk, és jöttek a változások. Egyébként ezt a Szabó Jóska féle csapatnak köszönhetem, mert fölmerült a lehetőség, mikor már Windows SDK-k elég erősek voltak, hogy a Rudolf Hell cégnek csináljunk képfeldolgozó programokat. A Rudolf Hell szállította a kromatográfokat, a Spiegel, ezek a fancy magazin Spiegel, Stern, és mint bevezetett vállalat elaludt. Sok vállalat, Kodak például, hogy egyet említsek, így pusztult el. Nagyon kényelmesen voltak. És akkor hirtelen leesett a 20 fillér, és hát kellenek emberek. Most hál' Istennek a Nárai nekem nem adta oda, nem akartam eltrübekszel, hogy ezeket a kihelyezett órabéres munkákat, amit nem is tudom ki, ezekben az előadásokban részletezett. Most már nem is tudom, hogy ki volt az. Volt a... Az lehetett a... Ja, a Győző. A Győző. A Németi Tibor csinálta a Metrimpexen keresztül. Egyszer sajnos voltam Metrimpexesekkel egyet, bár ne hallottam őket tárgyalni, de az mindegy. De én örültem, hogy ezt neked nem kell csinálni. Viszont projekteket, más külkereskedelmi tevékenységet, még akkor is, mikor Recognita, SKY Recognita voltunk, mit csináltuk. Ennek kapcsán a Szabó Jóskánk is egy nagyon erős csapata volt, belföldi referenciák, minden, és én elvállaltam egy elég nagy projektet a Rudolf Hellnél, mikor kimentem, ha hiszitek, hanem 6 órával utánam nyitották ki a pánamerikai piknikre a, hogy hívják, a kerítést. Meg. Jöttem vissza, megálltam Munterdei Schleifen, nem akarom mondani, mint az egyik titkárnok, aki egyébként német ajkú volt, egyszer azt írta nekik Unterdein Scheißen, aki beszél németül, érti a különbséget. De én nem tudom, hány levelet írtam alá, mert aki ilyeneket ír alá, tudja, hogy sose néz az ember címet. Na, elég azt hozzá, hogy megálltam, kérdezni, hol voltam, elmondtam a projektet. Jaj! Én próbáltam megközelíteni, mert nem a pénz, pár ezer dollár, 4000 dollár volt, hanem az nem embargó, mert tudtam, hogy nem embargós. De aki valaha technológiát vett az Egyesült Államokban, tudta, hogy mekkora bürokrácia. És én meg lehetetlen időpontokat vállaltam el azzal a bürokrácikot. Hát úgy szerettek minket, a németek, hogy jaj, hát akkor nektek kell a legújabb SDK. És hozták, ugye én a projekt szerződéssel együtt hoztam a Jóskának a fejlesztési toolkitet, és meg is csinálták jól a projektet. Na most nekem ez olyan óriási élmény volt, hogy visszafelé látni, szóval történelmileg, akkor még nem volt autópálya Svehát és Győr között, azon az 50 kilométeren 200 Trabantot meg Warburgot számoltam meg, a Frigider az a rossz NDK, színes tévé a tetején összezsúfolva, és drámai volt. Jöttek 1000 kilométert keletre, 102 délre, megint 1000 nyugatra, és lehet, hogy 20 kilométerre laktak egymástól. Ez a német újraegyesítés pont akkor történt. Akkor ilyen volt a Rekognitánál. Tehát én nagyon sokat köszönhetek a világlátásomban az Rekognitának, meg az SK-nak. Az egyik kollega a német ajkú környékről, Győr környékről származott, Ludwig Klári, perfekt beszélt németül, 20 évet dolgozott egy Siemens, eredetileg Siemens tulajdonú gyárban, ami persze államosítva lett. Mikor történtek a változások, mondom, Klári mit fog csinálni? Mert itt dolgozott, aztán fél évente hazament, 52 éves volt a férje, 18 éves a fiú. Mit fogsz csinálni, Klári? Hát nem tudom. Mondom, hát nézd, Nyugat-Németországban egy vezető szerepet játszunk. Endikában jobban nem tudja, mi az, hogy szkenner. Hanem az kellene? Mert valami szakszervezeti valami volt ennél a vállalatnak, mondom, van ismerettséged? És akkor így jött létre, épp ma hallottam a Ákostól, hogy milyen jól vezetik azt a céget, sőt, Ákos mondta, vagy, hogy most tartják a 25 éves jubileumokat, úgyhogy Enőke, meg Marosi Pista azért nincs itt. Hát ezt örömmel hallottam. Amikor azt a vállalatot bejegyeztem, akkor épp Angliában voltam, velem volt a kislányom, hogy Brüsszelbe tárgyal, végig autóztam, saját kocsival egyébként. Brüsszelbe volt egy tárgyalásom, keresztény, akkor még Nyugat-Németországon, ezt bejegyezték, ezt a vállalatot. Tele volt, semmi nem volt a boltokban, tele volt a város magyar kisebbséggel. Néhány Erdélyből magyarok, felvásároltak az Aldi-tól a konyakat, csokoládét, blablabla. 72 óra volt a kelet-német márkában. Na most ezt megelőzte, hogy amikor én ezt a gondolatot így a Klárival megbeszéltem, akkor bementem a minisztériumba, hogy mibe csináljon az üzleti tervet? Forintba? Transferábrius rubelbe? Ami egy nevetséges ugye, elszámolási egység volt. Nyugat-német márkában, kelet-német márkában, amiről tudva volt, hogy ugye hamarosan megszűnik létezni. Erre ráadásul még családiak, barátok is voltunk Londonban, a Csendes, aki már valami János, Csendes János ott van, főnök volt, mondja, hogy hát én nem is tudom. Menj el ehhez a hölgyhöz, aki éppen elvtársnőből úriasszonyjá vedd le át a külkereskedelmi minisztériumba. Azt mondja, hát én nem tudom. Hát mondom, nem mondja nekem, hát mi buszokat szállítunk az NDK-ba, mi eladtunk televíziót, mi eladtunk magnót, eladtunk ezt-azt az NDK-vál. Valaki karban, nem mondja, hogy én vagyok az első őrült, aki ezzel a gondolattal jövök. Azt mondja, nem, volt itt egy cég, de spekulálni akartak. Akkor kellett volna leesni a 20 fillérnek, hogy én is spekuláljak, de hát én ilyen vagyok. Hát 150 ezer márkából 90 ezeret tudtunk mi jegyezni, mert mindenféle korlátok voltak. Akkor emlékszem a számokra, 7 forintért tudtunk vásárolni egy kelet-német márkát, 41 forint volt a nyugat-német márka. 3 nap múlva egálba voltak, tehát a mi kelet-német beruházásunk körülbelül mennyi? Körülbelül 6-szor annyit ért. Ugye? És én nem spekuláltam, hát ez és ítélje meg mindenki az én intellektuális képességem ennek alapján. A Rekognitának nem számított sokat, az számított, hogy most ott van, most 25 éve ott van, most ezen a piacon egy jelentős szegmentuma van, de hát ilyen időket éltünk. Úgyhogy ezt el kellett mondanom. Na most néhány dolgot szeretnék elmondani a Zsolttal kapcsolatban. Én, ha újra születnék, én idegsebész szeretnék lenni. És volt egy ilyen, most nincsenek itt az Ákoston kívül, a Bálint, a Győző, az Ervin, amikor már őt ez a betegség érte, nehéz volt megérteni magyarul. Én még idegesítő is voltam, mint új fiú, én állandóan rákérdeztem, meg akartam érteni. A többiek, aztán rájöttem, hogy utána összeültek, és értelmezték, hogy mit mondott a Nárai. Mert aztán végén én is mentem. De csodálatos az emberi agy, főleg egy ilyen kiemelkedő koponyának. egyszer jöttek ilyen svájci beruhálá, brókerek, nem az ő pénzük volt, hanem összegyűjtöttek a pénzt, és ugye akkor németül beszéltünk. Hát én megdöbbentem, hogy milyen tisztán beszélt németül a nárai. És akkor az életrajzában nem találtam meg, de valaki mondta, hogy posztgraduális, hogy rövid ideig ő Bécsben, Zürichben dolgozott. Most az a nyelv visszahozta ezt a világos gondolkodást. Ez volt. Aztán egy másik, a nárainak a távolba látása, ami elég furán tudtam lekezelni. Nem a Trémi, valamelyik ilyen játék nagy név, nem tudom, hogy a Gábor tud-e még mondani. Trémi az a Atarinál volt, aztán a Commodore-nál. Az itt nálunk, amint az SK-ba volt, én is ott voltam, és a nárai vázolt néhány elképzelést. Na most olyan meggyőzően vázolta, tulajdonképpen ezt vázolta. Hogy hát persze, van egy hálózat, ahova mi oda megyünk, és bárhol megmondjuk, hogy hol a legközelebbi kocsma, hol van a legközelebbi könyvtár. Ezt 1989-ben. Hány éve. Olyan meggyőzően adta elő, hogy ezt a fickó mondta a kereskedelmi igazgatójának, hogy jöjjön át az én irodámba, és feltétlenül érj el, hogy hazavihessen 5 példányt. Szóval Nárai a gondolkodásában így bele tudta élni, hogy nekem igen keserves munkámba tellett, hogy diplomatikusan levezestem, hogy ez egy nagyon erős elképzelés, de hát még nem több annál. Úgyhogy hát ez na most utána hogy alakult a Recognita? Hát nekünk elég jelentős európai piacunk volt, a Gábor talán a megmondhatója, vagy szápolja, vagy alátámasztja, hogy az európai szaksajtó informatikában függetlenebb, mint az Egyesült Államokban. Tudják szeparálni a hirdetési bevételeket a publicisztikától. Az Egyesült Államokban nem vagyok meggyőződve, hogy ez így van. Nekünk szerencsénk volt, hogy hiába nem hirdettünk, jobb cikkek jelentek meg objektív elemzések alapján. Nem mondom, hogy az Egyesült Államokban nem jelentek ilyen, mert UNLV tanulmány is ilyen, de hát ez egy egyetem volt. Cikkeket már nem nagyon tudtunk elhelyezni objektív vizsgálatok után. Tehát mindig volt ilyen bias érzésem, hogy aki sokat, nem tudom, hogy a Gábor egyetérte vele, mert ugye ő neki ez húsba vágó dolog volt előbb, mint a Recognitának. De ez nagyban hozzájárult az. De az Egyesült Államokban ugye egyrészt könnyebb fejlettebb felvevő piac volt imaging technikába, illetve konkrétan OCR-be. Másik meg, hogy a nyelv is egyszerűbb, hát, sőt, még a beszkenelt anyagok minősége is egyszerűbb. Tehát ott volt már a Kalera, akit kivásárolt a Kerr, úgyhogy a Ákos előadását meghallgatva eszembe jutott, hogy nem Kerr, ScanSoft, ezért Recognita, hanem az engine-be, a Kerr mögött benne van még a Kalera engine-je is, úgyhogy akkor már ezek ott nagy piaci lehetőséggel bírtak. Kicsit a kezdeményezésemre úgy döntött az igazgató tanács, hogy érdemes lenne az amerikai piacon valamit kezdeni. Na most mi ahhoz kicsik voltunk, hogy forgalmazni tudjunk. Ahhoz viszont, hogy az Egyesült Államokban voltunk, licenc szerződéseket tudtam létrehozni, bundlingot, és hát mindenki úgy értelmezi, hogy ahogy akarja, de a láthatóságunk igen megnőtt. A cash flow visszahatott erre, és amire diplomatikusan utalt például ezen a ETF-en az Ákos, ez feszültségeket keltett. Ugye a vállalaton belül És akkor most elkezdem mondani a hibáimat. Mert én kevés üzletemberrel találkoztam, aki beismerte a hibáit. Ilyen volt például Robert Kálmán, ilyen volt a Videotonnál a Cliff Hardcastle, kevés, talán ez a kettő. Azokat tiszteltem, akik a hibáit beismerik. Na nekem az volt a hibám, hogy ez tulajdonképpen az SK-nál egy másfél évet voltam, aztán Rekognitánál megint másfél-két évet. Nem szenteltem időt arra, hogy kiválasszam, kineveljem azt, aki ezt jól tudja csinálni. Na most bejött még egy dolog, hogy közöttünk egy megállapodást a Hewlett-Packarddal, és a Hewlett-Packard valahogy disztingválni akarta magát. Most én végén beadtam a derekam, bár a fejlesztők nyomására, hogy fejleszünk valamit a Hewlett-Packardnak speciális verziót. Azt kellett volna csinálni ilyen hindsight-tal, és nekem erősebbnek kellett volna lennem, hogy odaadtuk volna az előző verziót. Mindenki ezt csinálta. Tehát ez egy ilyen tárgyalási hiba volt a részemről. Kicsit az emlékeik is ugye tele volt a gondolattal, hát akkor mi nem csinálunk újat. Na most ez késett és késett. De ez még nem lett volna baj, mert minden, aki valaha csinált vagy vezetett fejlesztés szoftverrel, mindenki is így törvényszerű. És fél év az még az őszintesség kategóriába tartozik fél év késés. Na most, de ez többet késett. De az nem lett volna még baj. A baj az volt, hogy megint ez a magyar dolog, hogy mi mielőtt megvan az eredmény, többet akarunk mutatni. Ez én visszavezetem a mi történelmi katasztrófáink okozta kisebbségi érzésre. Abszolút áltudományos gondolkodás, tömegpszichózist illetve. Na, szóval ezt úgy pozícionálta az én utódom, vagy úgy fogták fel a disztribútorok, mint egy jobb termék, mert hogy a Hewlett-Packard. Mert hogy a Hewlett-Packard, jön a vihar. Nem tudom, neked elemed van, úgyhogy te még tudsz működni. Tehát itt, és legalább nem kell nézni az arcomat, ez egy bónusz. Tehát erre rá szuperpolálódott az, hogy a nyereséget, tehát hogy az amerikai vállalat indirekte költségbe került. És sokan úgy gondolták, hogy azok a licencszerződések, amik részben támogatták az amerikai vállalatot, azok ölbe jutottak volna akkor is, hogyha én a Donáti utcába ücsörgöm az egész külkereskedelmi csapattal, meg a fejlesztőkkel, meg mindenkivel. Szóval ez egy nagy hiba volt. Akkor egy időszakra mind a két helyen hegy kellett állnom. Az elég feszítő volt, mert addigra már voltak licencszerződéseink. Reggel azért keltem fel hajnalán, hogy itt egyrészt az ügyvezetésnek visszaesett hozzám a fejlesztés, meg az értékesítés, a Balázs Fili csinálta a másik részt, de ez se sokat változtatott. Egy év után kijött az akkor már tulajdonos, új tulajdonos maga, az igazgató tanáccsal együtt, amiben már a Ákos volt benne, és próbáltak meggyőzni, hogy jöjjek haza. Na most nekem már kim volt három tinédzser gyerekem, meg egy feleségem, és érdekes módon ők ott akartak felnőni. Hát ugye az embernek családja is van, én hajlottam, meg egyébként is többségben voltak, és nem fogadtam el az ajánlatot. És a nyomásra, Ákos igazolhatja, ott mondom, hogy de van itt valaki, aki ezt tudná csinálni. Mondom, hát itt az Ákos. Mondtam a maga képviselője előtt. Igazolva érzem. Látom ezt a vállalat komplexumot, ezt a dinamikus fejlődést, és azt kell mondanom, hogy az nem tévedés volt, hanem az egy ráérzés volt. És az, hogy most ilyen körülmények között néhány ember azt mondta, hogy milyen jó, hogy ide tudott jönni a... Mert volt egy-két videótonos is ide jött. Nem sok. Én sose csináltam más területen személyzeti dolgot. Mindig a fejlesztőkre bíztam, kik vesznek fel. De jó esélyérzés volt mondani, hogy sokan az életüket itt élték le, boldogan, eredményesen. És ez ahhoz a döntéshez is csatlakozott. Azt is mondhatnám, hogy ha visszajövök, nem biztos, hogy ilyen jól vezettem volna ezt a vállalatot. Az viszont biztos, hogyha mi nem megyünk ki az Egyesült Államokba, akkor egy ilyen nemzetközi vállalat itt nem jön létre. Azt még az Ákossal meg kell beszélnem, mert nekem itt vannak, előkerültek, mert már többször költöztem, azok a, akkor még fax gépen kommunikáltunk, a Bob Terézivel előkerültek azok a váltások, és majd egyszer leülünk, talán a télen, hogy én mondtam, hogy figyelj már ide, én már nem vagyok ott, de nézze már meg ezt a vállalatot, nézze meg ezt a csapatot. Úgyhogy a Bob Terézi ugye nálam idősebb, de még jó egészségnek örvend, de előbb megnézném, hogy hogy alakult ki ez a kapcsolat felvétel, mert nekem meggyőződésem, hogy az a lépés, hogy mi ott vállaltuk mindenféle feszültségekkel, mindenféle problémákkal azt, hogy jelen vagyunk, az meg az a vezetői választás, amit ugye persze a MAVA tett, az igen sikeres vállalatot eredményezett. Őszintén szólva, rekognitás fejlesztőkkel az volt a legnagyobb gondom, hogy én tudtam, hogy a Rekognita egy utility. Én a Szene Zsuzsával voltunk a Redmondba a Microsoftnál. Én előtte megkörnyékeztem a Bill Gates-et Hanoverbe, segítettek a Európai Központ vezetői, de akkor még nem éltem el Lindával, úgyhogy mire én oda tolakodtam, egy barna a hölgy, meg egy szőke a másik oldalán, valahogy elvitte a Bill Gates-et. Aztán 92-ben a Comdex-en próbáltam megvezetni ezt. Azzal jött vissza, hogy azt a szkenner gyártóknak, ami egyébként éves, nek is bizonyult, kell támogatni ezt az OCR dolgot, mely egy átmeneti dolog volt. De hát elmentünk a párat, talán tanított az édesapja, a Simonyi Karcsihoz, ugye, Zsuzsa, emlékszel rá. Próbáltam.
Vagy Jutka.
Jaj, ne haragudj már, Jutka. Hogyha mondom, hogy Szenes Judit, akkor eszembe jut, de nem tudom, miért Judit. Vagy Ragos Judit. Szenes Zsuzsába kellett. Szenes Zsuzsába kellett. De veled voltunk ott, nem az, akkor a Szenes Zsuzsával voltam.
Szenes
Zsuzsával. Szenes Zsuzsával. Elnézést már ez az öregkori szenilitás biztos jele. Szóval voltunk fönn, és még a Simonyi Karcsi még akkor velük volt, de hát ő olyan volt, hogy magába zárkozott, valaki ember volt, de azt hiszem egy olyan adatbázis kezelőn dolgozott, ahol maga az adat jellege határozta meg az adatbázis struktúráját, nem tudom, hogy aztán valamit csinált ez az 1 milliárd dollárjával, amivel ott hagyta a Microsoftot. Hát ő nem nagyon tudott segíteni. A Bill Gates mögött meg egy csomó arrogáns fiatal ember volt, akik a saját nagyszerűségük hitébe tündököltek. Úgyhogy ugyancsak az Ákos előadásában van, hogy 4 évvel később a Scansoft-tól vette meg, vagy emlékszel pontosan mikor, Ákos? Az OCR licencet a Microsoft.
Hát 2000-ben volt.
2000-ben volt, hát nem 4 év, akkor még később. Onnan vette meg, és aztán a többit megtudhatjátok, ha megnézitek azt a videó streamet, amit az Ákos szépen levezetett évek szerint, hogy hogyan bővült ez a vállalat. Na most nekem a rekognitásokkal az volt a legjobb bajom a fejlesztőkkel, hogy nem tudtam ezt érvényesíteni, hogy ők többet is tudnak, nem csak a rekognitát. Volt egy képfeldolgozási program, ez az Agate Diffusion felismerés, ami valamiért kedvükre való volt, és szerették, és és azt hiszem, hogy a kínainak valamelyik magyar vegyigyárnak, meg a fenyvesi talán Olaszországban is eladta. Szóval voltak magok, amire még a Recognitán belül is, és kifelé lehetett volna terjeszkedni. Na most ez a véletlenek sorozata azt eredményezte, hogy ez a termékbővülés, különböző kivásárlások, amik részben tárgyalt a Recognita, részben Recognita vásárolt ki, ez most létrejött. Ezt én örömmel láttam decemberben, mikor december volt? Mikor voltam itt tavaly?
Novemberben.
Arra sem nézze. Tehát gyakorlatilag ez a most a hibáim között meg kell említenem, amit megemlítettem ezen a baráti találkozón, hogy annak idején, mikor a DNS program, a Genome program indult, ugye az állami támogatással szerkesztett program abszolút, még talán most se tudná megfejteni a Human Genome-ot. Rögtön, ahogy kikerültünk, kaptunk egy meghívót attól, aki ebbe aztán megvalósította lényegesen előbb, mert tájékozódott. És a Pistát hagytam azt mondani, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Ezt a Pistának volt alkalma Marosi Pistának mondani. Ez is egy nagy hiba volt. Ez egy óriási lehetőség lett volna, és nem vagyok benne biztos, hogy az a csapat nem tudott volna egy olyan szoftvert kifejleszteni, hogy aztán azok a gépek, amik rendelkezésre álltak, nagysebességű szkenerek, egyebek, amik aztán a program beteljesüléséhez vezetek, nem tudott volna elvinni minket oda. Tehát ezt a hibámat is föl kell említeni nektek. Na most én utána mindent csináltam. Én azért, hogy megélhessünk, én megszereztem a brokeri engedélyemet, adótanácsadó voltam, aztán egyszer egy majdnem halálos baleset után elhatároztam, hogy talán még érdemes tanítanom a jövő generációt. Ja, most már csak helyettesítő tanárként azt csinálom. Egy évig egy másik műszaki zsenivel, aki szerencsésebb volt, mint én, vagy akármennyien ti, a Király Jóskát biztos sokan ismeritek, főleg akik KFK-sok voltak. Ő abba a dologba került bele, hogy ő játszadozott a hangfelismeréssel, a beszédfelismeréssel, és hozzákeveredett ez a három kínaihoz, és a hetedik tag volt a Creative Lab-be, ugye a Sound Blaster-t mindenki ismeri, vagy használja. Elég nagy pénzzel jött el onnan, és jogokat is kapott. Nem tudtam a Jóskát meggyőzni, hogy a jogokra fókuszálni, hogy elég volt. Egy évig voltam nála, ilyen nemzetközi akármi VP, aztán utána itt Magyarországon hoztunk létre fejlesztősügyi bázist. Akkor még ez a hard, tehát a IT crash előtt volt, és hát az ő fejlesztői azok kinn Amerikában nem csak drágák voltak, hanem nem voltak olyan igazmondók, mint azok, akik itt az SK-ba voltak, vagy a később a Recognitában. Úgyhogy a legutoljára, amikor a Jóskával találkoztam, azt mondja nekem, az már a crash idején volt, azt mondja nekem, te figyelj, te mindent el tudsz adni, add már el az irodabútorunkat, nem két évesek lehetek. Mondom, figyelj, Jóska, voltál te már San Jose-ba az utcán, mindent ki volt téve, összes új irodabútor rájúva, hogy ingyen, free. Úgyhogy a Jóska még, szóval az a tipikus műszaki vezető volt, aki imádta a műszaki dolgokat, irányítani már nem annyira. De ő még egyszer azon kaptam, hogy ugye vette a Guy Payet-tól, páran ismerik, mert ő forgalmazta a Recognitát is, meg itt ott megjelent nálunk. Guy Payet-tól megvette ezt a neuron hálózatot, és bemegyek hozzá, és ott fejleszget OCR-t a neuron hálózaton. Mondom, mit csinálsz? Hát azt mondja, hát ez is alkalmas arra. Úgyhogy így volt. A Jóskát se tudtam rávenni arra, hogy egy irányba menjünk, úgyhogy ez volt. Na most viszont szeretném, hogyha kérdeznétek akármit, vagy kijavítanátok, Most már ugye ilyen abszolút fél homályban egész hangulatos lett ez a társaság.
Hát én hagyj kezdjem azzal, hogy köszönöm Benedeknek, hogy eljött és ezt elmondta, és köszönöm azt a sok dicséretet, amit a korábbi és a későbbi és a jelenlegi rekognitával kapcsolatban hallottunk.